Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, Böjt harmadik vasárnapjára, az Isten tisztelet a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 11. fejezet 14. versétől a következőképpen. Jézus egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokasság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űz ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan jöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, maga mellé vesz még 7 másik, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak, az embernek, az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokasságból egy asszony felemelte a szavát és így szólt hozzá. Boldog az az anyaméh, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, hadd legyen szabad ezen a vasárnapon egy rendkívüli bevezetővel kezdenem a szolgálatot. Tudnék, mindenki sejtette, amikor bejöttünk a templomba, hogy most nem egy szokványos istentisztelet lesz. Hiszen mellettem vonult be Vencel, aki nem tudom 2 éve, vagy már több ideje, jársz a gyülekezetünk közösségébe, ifjúsági közösségbe, most ugye már az utóbbi időben hosszabb ideje, ugye a gyülekezet istentiszteleti alkalmaira is, és hát Vencelt a gyülekezetünk egyik tagja hívta meg az ifjúsági órákra, aki akkor a középiskolában osztálytársa volt. És aztán körülbelül 1 évvel ezelőtt oda jött hozzánk, megkérdezte, hogy hát ő megkeresztelkedhetne. És így kezdődött el a keresztési felkészítés. Hát mondtam neki, hogy általában megnézem azokat a leckéket, amiket át szoktunk beszélgetni a felnőtt keresztelendőkkel. 3-4 hónapot szokott igénybe venni, hát nekünk ez igénybe vett 1 évet. Ez nem azt jelenti, hogy Vencel ilyen nehezen tanul, hanem azt jelenti, hogy hát ennyire érdeklődő. Ugye mindig akkor hosszabb, akár esküvői beszélgetés sorozat, akár felnőtt keresztelőre, konfirmációra való felkészítés, hogyha nagyon érdeklődő valaki. Ugye akkor húzódik el, jó értelemben a felkészítés. Hát ez így történt most is. Úgyhogy azzal zártuk, hogy mondom, ez már körülbelül olyan, mint az első 3 évszázadban szokásos katehumenátus, ugye így nevezték az akkor keresztelése készülő embereket. Hát ők 1 évig, 2 évig is készültek a keresztelőkre, miután aztán ők is részesülhettek az úrvacsora vételben. Egészen odáig részt vehettek az istentiszteleteken, meg sőt, ez még feltétele is volt természetesen a felkészülésnek, de a kommunióban, az úrvacsorában, vagy áldozásban, ahogyan katolikusok mondják, csak akkor vehettek részt, hogyha megkeresztelkedtek, felkészültek erre. Úgyhogy így vagyunk most itt együtt, és a felolvasott, és persze ugye a fehér ruhában, amiről természetesen eszembe jutottak a fintestvéreink, akik most itt vannak, most látom, hogy itt vannak az istentiszteletünkön, ugye ők adták annak idején ezt a fehér ruhát, amelybe ugye egységesen szoktak a konfirmandusaink kiállni az oltár elé, de meg szoktam kérdezni a felnőtt keresztelése készülőket is, hogy szeretnék ezt használni. És hát most elárulom, hogy Pécelen is mindig felvették, ugye az utóbbi 1 évben 5-en, 6-an, 7-en, nem tudom összeszámolni, 8-an, 9-en voltak felnőtt konfirmandusok és keresztelők, hát ez nagyon nagy öröm, és mind, még az 50-60 évesek is örömmel vették fel a fehér ruhát. Na majd a fehér ruháról majd 1-2 dolgot még azért elmondok. Szóval még szeretném itt akkor a felolvasott igén kívül elmondani azt az igét, amelyet Vencel keresztelőire választottam, méghozzá Mózes 4. könyvéből a 6. fejezet 25. versét, amely így szól, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr. Ez lesz az az ige, amit megkapsz, és lesz a te keresztelői, konfirmációi igéd. Ragyogtassa rád orcáját az Úr. Az utóbbi héten kedves olvasmányom már vált az a könyv, amit egy, nem is tudom, egy éve, vagy mikor volt már, hogy itt kaptunk a gyülekezetünk iratterjesztőjétől, hogy nézzük meg, hát most került a kezembe. A Miért hiszek című sorozat egyik kötete, hát amelyben tudjuk, hogy ugye Gáncs Péter is megszólal egy ilyen interjú beszélgetésben, akkor az öreg Haffenser Károly bácsi, na és most Eperjes Károlynak a megszólalását, interjú kötetét tartom a kezemben, aki hát beszámol arról, hogy milyen lelki háttere volt neki, hát és említi többek között a nagybátyán kívül nagyapját is. Azt mondja, hogy nagyapám olyan keresztény volt, hogy amikor a háborúból hazajött, már a kapuban dobálta le magáról a ruhákat, és a toronyórát nézte, hogy a nagymiséről el ne késsen, és kiabálta, hogy Rozi, vizet! Jézus Mária, megjött a Pesta, kiáltotta a nagyanyám, és persze bőgött rít. Ahogy nagyapám mosakodott, megkérdezte, minden rendben van? Igen. Mindenki él? Él. Még 2 perce volt, gyorsan ledobta a ruháit, mosakodott, felvette az újat, és ment. Képzeljük el ezt a helyzetet. Megjön a frontról. Mosakszik, mindenki rendben van, mindenki megvan, akkor megyek a templomba. A gyerekek már 10 perccel előbb ott voltak a szentmisén. A nagyapám úgy akart hazajönni a frontról, hogy a gyerekeit a szentmisén szentáltozás közben lássa meg először, ha élnek, és a gyerekei is úgy lássák meg őt. Ez olyan mély hit és olyan mély készület a hazatérésre, ami mögött ajándékozás és irgalmas szeretet van. Hát ez rendkívül megkapó. Bennem mindjárt az jött le, amit Jézus így mond, hogy még boldogabbak azok, akik hallgatják és megtartják az Isten igéjét. A legboldogabb emberek ezek. Miért? Miért? Hát azért, mert nyilván ez a jó ember tudta, egészen biztos volt benne, hogyha élnek a gyerekei, ott vannak a templomban és imádkoznak érte, hogy hazajusson. Vagy imádkoznak magukért is, hogy kibírják a megpróbáltatást, hogyha az a hír jön, hogy nem jön haza. Nem tudják, hogy mi van vele, mint mondjuk az én nagybátyámmal. Mind a mai napig megsiratja az anyukám. Egészen biztos volt a találkozásban. Hát ez egy hallatlan dolog. A templomban egészen biztos lehet az ember a találkozásban. Ha másban nem, hát az Istennel való találkozásban, aki megerősít, bármi legyen. Fáradtság, éhség, több éves távolít az otthontól. Nem tántorította el. Ez nagyon távol áll attól, mint amikor valaki azt mondta nekem, hogy jaj, most nem tudok jönni erre az alkalomra, mert születésnapon van. Hát ember! Hát akkor kell eljönni, hálát adni leginkább a templomba. Ez nagyon távol áll a hittől, a hívő élettől. Éppen azért ment a templomba, mert el volt fáradva, lelkileg is. Azért, mert éhes volt, lelkileg is. Azért, mert több éve távol volt az otthontól, és az Isten hazahozta. Hát ezért. Ugye milyen boldog ember az, aki megtartja az Isten beszédét? Mert tudhatja az ember, ez az ember, hogy hazaérkezhet. Hogyha ebben az életben, akkor ebben az életben. A családjához. De hogyha nem ebben az életben, hát akkor majd megérkezhet az Isten országába. Boldoggá tesz az Isten igének hallása és megtartása. Így mondom most ezt így külön a Vencelnek, hogy hát így ragyog rád az Isten orszája. Ilyen közel van az Isten orszája mindannyiunkhoz. És hadd tegyem hozzá, hogy milyen sokszor, mivel nem hallgatják az emberek Isten szavát, és nem tartják meg, nincs hazaérkezés. Hát hányan nem tudnak hazaérkezni a családjukba? Hát hányan mennek haza máshová? Az nem haza. És még milyen sokan nem érkeznek meg majd az Isten országába. Szintén a színművész számol be arról, hogy hát ugye a népszámlálási adatokról, amiket mi is nagyon jól ismerünk, hogy Magyarország lakosságának a 70%-a vallotta a népszámláláskor, hogy a krisztusi utat választja. Persze hát nagyon jól tudja ő is, hogy ez papír adat. 8% vallotta magát ateistának, tehát aki kimondottan, tehát nem csak azt mondja, hogy nem hisz, hogy nem tudja, hogy most akkor van vagy nincs, hanem kimondottan tagadólag lép fel Istennel kapcsolatban. És na, ami az érdekes az, hogy ugye említi, hogy a keresztény egyházaknak a felmérése szerint ennek a 70%-nak körülbelül a 8%-a gyakorolja a hitét. Ez nem azért baj, mert most fele annyian vagyunk a templomban, mint 10 éve. Ez nem azért baj, tehát ezt higgyük el, hanem azért, mert kevesebben tudnak hazaérkezni. Ez nem az egyháznak a problémája, hogy jaj, hát akkor kevesebb lesz a bevétel, vagy nem tudom micsoda. Hanem megy tönkre az emberek élete, ez a probléma. Nem boldogok az emberek. Bődben vagyunk. Hát mit olvastunk itt az oltár előtti igében, hogy ilyen ostoba beszéd, kétértelműség, hát ez ne legyen, meg egy csomó minden még ne legyen, hanem inkább a hálaadás. És ennek a nagyon-nagyon érdekes ellenpontja az, hogy éppen most indult egy panaszkönyv, amikor hát bőt van. el lehet mondani nyilván minden panaszunkat, de ugye tapasztaljuk, aki ismeri ugye ezt a Facebook oldalt, hogy egymásnak esnek az emberek. Tehát ez nagyon mutatja azt, hogy mennyire elveszettek vagyunk mindannyian. Elveszettek vagyunk. Tehát éppen így beszéltünk otthon családi körben, hogy nem kell nekem ezt bizonygatnom, hogy eredendően bűnösek vagyunk. Ezt adja minden, ami körülöttünk történik. Ez minden bizonyítja. Erről egy szót nem kell ejteni a templomban. És ebben a helyzetben mondja a mai igénk, hogy Jézus szabadító munkát végez. Szabadítja ezt a néma megszállottat. Hát én most arra gondolok néma megszállott alatt, hogy hány és hány ember van, aki nem szólal meg. Akár Facebookon, akár a valóságon nem szólal meg. Nem tud már megszólalni, mert annyira magába fordult, és annyira fáj, és annyira érzi, és tudja, hogy hiába szólal meg, mert nincs, aki megértse. Na, én ezekre az emberekre gondolok. Mert oda, az még mindig jobb, amikor panaszkodni tud az ember. Még az is jobb. De amikor az ember már meg sem tud szólalni, el sem meri mondani, hogy mi van benne. És hát megmondom őszintén, én mindig értéknek tartom azt, amikor valakivel kettesben tudok beszélgetni, és megszólal. És elmondja a fájdalmát. Jézus szabadító munkát végez, miközben halljuk az ő szavát. A Lukács evangéliumának korábbi 6. fejezetében olvassuk azt, hogy ahogy hallgatták Jézus beszédét, úgy gyógyultak az emberek. Tehát nem volt semmi különösebb dolog, semmi különösebb kézrátétel, mindenféle dolog, hókusz-pókusz nem volt, hanem Jézus beszélt az Isten országáról, beszélt az Isten országának a szeretetéről, Isten kegyelméről, és az emberek gyógyultak, és én ezt hiszem, hogy ma is, aki hallgatja az Isten szavát, az gyógyul. Hogy itt ebben a templomban is nagyon sokan átéljük a gyógyulást hétről hétre, és még azt is gondolom, hogy úgy is gyógyulunk, hogy nem is tudtunk róla, hogy gyógyulunk. Nem is tudtunk róla, hogy a lelkünkben milyen gát van, vagy milyen fájdalom van, és áttörik. Az életünkben folyamatos szabadítást végez Isten, és még azt is ide hozhatom, hogy hát mindig azt tapasztaljuk, hogy tovább megy az életünk, hogy mindig lesz valahogyan, ahogyan szoktuk felszínesen mondani, hogy még sohasem volt úgy, hogy nem lett valahogyan, ugye, tehát mindig lesz valami. És tényleg így van, hogy hozzászoktunk a szabadításhoz. Azért, mert Jézus végzi a szabadítását mindenkiben. Mert aztán a nagy szabadítás is el akarja végezni. Mert nélküle rabság vár. Hát most itt így olvasom ezeket a mindenféle ilyen lapokat. Például a magyar lakosság 15-20%-ára mondják azt, hogy olyan napi 4 órát használja a mobiltelefonját. Ez rabság. Aztán Horvátországban már egy internetkrízis központot hoztak létre, hasonlóan a kábítószerfogyasztóknak és az alkoholbetegeknek, mert rájöttek, hogy ugyanúgy akadályozza az embereknek az életét, a munkába járását, a család életét. Hát sorba egymás után esnek szét ma már itt a környezetünkben is a családok az internet használat miatt. Csak persze a delikvensek ezt nem mondják el, hogy hát engem azért rúgott ki a feleségem, mert nem tudtam lejönni a netről. De hát ez semmelyik kapcsolat nem bírja ki. Semmelyik. Amikor a konfirmációi órán beszéltünk most, akkor az első parancsolatról, hogy ne legyen más Istened, akkor ugye mindig el szoktuk mondani, ez biztos már az egész gyülekezet tudja, hogy mitől szabadít meg az első parancsolat, hát a félelemtől. És akkor utána bennem otthon tovább ment ez a kérdés, hogy igen, az Isten hit, az, hogyha Istent első helyre teszem az életemben, akkor az megszabadít a félelemtől, mert biztos vagyok benne, hogy van, aki segít. A bálvány, tehát hogyha mondjuk nekem bálványom az internet például, akkor az viszont megkötöz. Nem bírok lejönni róla. A bálvány Isten ellenkező irányú mozgásba visz. Megkötöz és félelemben tart. Mert ugye ő a Belzebub, így nevezik ugye ebben a történetben az ördögöt, hogy Belzebub, ez azt jelenti a görögben, hogy trágya úr, hát nem szép kifejezés, trágyának nevezik. Hát a nagyon nem szép az, hogy hát Jézusra akarják kenni ezt a dolgot, hogy hát ő a trágya úrral van valamiféle kapcsolatban, de ő nem vele van. Gyanítom, hogy az alternatív szabadítás kísérletek vannak ezzel a trágya úrral összefüggésben. Tehát amikor mondjuk elhitetik azt, hogy mondjuk egy csuklón köré kötött fonál megment a gonosz erőktől. Vagy mondjuk, nem tudom, valami koszorú akármi megment a rossz álmoktól, meg a démonoktól. Most én Luther Mártonnak a történetét, életét olvasom, ugye, mert az 500 éves évforduló van, és hát most ott tartok, amikor Luther szembesül azzal, hogy az a Wittenbergi templomban ugye mise után gyóntat, és azt mondja, hogy amikor eljutna odáig, hogy na, akkor feloldozlak, kedves testvérem, ott lobogtatják a bűnbocsánatot, cédulát, hogy erre nincsen szükség, mert már a pénzemmel, azzal a két tallérral megvásároltam a bűnbocsánatot. Teljesen ugyanez a helyzet, mint ma. 1000 forintért csináltam valamit, és ez megment a gonosz erőktől. Ugyanez ez a babonás hit. A világ nem változott. Csak én csodálkozom rajta, hogy ugyanez történik, mint a Luther időben, vagy még régebben, a sötét középkorban. Nem szabadít meg. Pár száz forintért, vagy pár milliárdért sem tudunk megszabadulni. Szabadító az nem a pénz, nem valamiféle tárgy, hanem az Jézus. És Jézus ezért, és Luther ezért indult el, hogy helyre tegye ezt a dolgot. Tehát Jézus szabadítása valódi, és így ragyog ránk az Úr orcája. Hadd olvassam fel Luthernek a második hitágazatát. Mindannyian jól ismerjük, hogy amikor a templomból indultunk még régebben némely alkalommal a temetésre, akkor ugye mindig elhangzott a sírnál is a hiszekednek a második hitágazat magyarázata. Úgyhogy nagyon fontos ez, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az atyától, öröktől fogva született valóságos Isten, és Szűz Máriától született valóságos ember, az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott, vagyis minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított, és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek. Az ő országában ő alatta éljek és neki szolgáljak, örök igazságban és ártatlanságban és boldogságban, mert ő feltámadott a halálból és él és uralkodik örökké. Ez így igaz ma is. Mert teljesen elveszett, bűnös emberek vagyunk, de ő megszabadított. A fehér ruha ugye az nem azt jelenti, hogy most akkor mi tiszták vagyunk, szentek lennénk, hanem annak a reménységnek a jele, hogy ezzé tesz, tisztává tesz bennünket. Az Úr Jézus a benne való hitáltal, az ő áldozatában való hitáltal, és ez az utolsó gondolatom, hogy az ő áldozata tesz bennünket tisztává. Azért nehéz a mai világban a bőjt, mert egészen más irányú a gondolkodásunk. Nem úgy gondolkodunk, hogy feláldozni magunkat a másikért, hanem úgy, hogy feláldozni a másikat a magunk előrejutásáért. Ugye régebben ez teljesen magától értetődő volt, hogy egyenes dolog az, hogy feláldozzam magamat. Tehát, hogy boldogtalan volt egy házasság, hát sok esetben tudatosan döntött a házastárs, amikor lehetetlen féllel élt együtt, hogy én feláldozom magamat érte. Azt teszem, amit Jézus. Nagyon nehéz lehetett. De ma inkább ugye az van, hogy ott hagyom, feláldozom. Feláldozom azért, hogy én boldog legyek. Nagyon visszás, amikor olyan történeteket látunk magunk előtt, hogy egyik ember ott hagyja a másikat, amire én azt mondom, hogy megtörténik, és van rá irgalom és kegyelem. De amikor utána megjelenik egy másikkal, és akkor gratulálnak, miközben ott van a síró másik, a síró gyerekekkel. Nagyon katasztrofális szerintem ez. Boldogok akkor leszünk, hogyha képesek leszünk feláldozni magunkat a másikért, ahogyan Jézus tette. Ez a böjti mondani való. És a néma áldozatok mellé állunk, akik szenvednek. Ókuli vasárnapja van, ugye így nevezik latinul. Régen így mondtuk, hogy okuláré. Nem tudom, ismerős a fiataloknak ez a szó? Okuláré. Igen. Szemveg. Azért, mert ugye az szemveg élesíti a látást, és ma arra kerül a hangsúly, ugye boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, hogy Isten írott és hangzó igéje ilyen, ami élesíti a látást. Élesítse a mi látásunkat is, és ránk ragyog az Úr arca. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy tapasztalhatjuk körülöttünk a te szabadításodat, akár ilyen régi történetekben, amelyeket az idézett színművész is elmond a saját életéből, vagy akár az, ahogyan mi tapasztaltuk meg, hogy felszabadítottál bennünket bűneink alól, sok-sok mulasztásunk alól. Köszönjük neked, hogy benned mindig bízhatunk, és benned mindig van remény mindannyiunk számára. Még azok számára is van remény, akik a legjobbaknak, vagy leghívőbbeknek gondolják magukat. Ők is reménykedhetnek, hogy hitáltal, a te benned való hitáltal, a te kegyelmedből van a menekülés, és azok számára is, akik még nem tudnak hinni. Kérünk téged, hogy így légy velünk, vezess bennünket, és különösen azt a testvérünket, aki most kéri keresztséged ajándékát. Amen.